Kellemes délutánt kívánok mindenkinek itt a Monitor délután, benne a Fényforrás SMS számú 06-38-67-19-11-es. Vendégünk, szakértőnk a stúdióban Szőke Tamás, a Tungsram Schrader értékesítési igazgatója, és aki figyelemmel kísérte ezt a sorozatot hétfőnként a Trend FM, az tudja, hogy az előző műsorokban már beszéltünk közvilágításról, belső terek világításáról, sőt jelzőfényekről is. Eddig még nem esett szó, vagy nem esett hosszasan szó az épületek, városok díszkivilágításáról, ahogy azt a szakzsargonban mondják, ugye díszvilágításáról, így mondják ezt szakszerűen, holott például Budapest esti megjelenése tényleg csodálatos az épületek díszvilágítása miatt. És akkor kezdjük rögtön ezzel, hogy szakértőként milyennek tartja Budapest díszvilágítását?
Még mielőtt válaszolnék a kérdésre, először is szeretném megköszönni a meghívást, és külön azt, hogy ezt a témát fölvethetjük, mert amiket említett ön is világítási megoldásoktól, a díszvilágítás maga az egy nagyon különböző terület. És talán azért különbözik erőteljes mértékben, mert hogy nem egy ilyen szabványból, vagy valamilyen funkcionális igényből kell díszvilágításokat, vagy lehet díszvilágításokat alkalmazni, hanem kimondottan azért, mert ennek van egy esztétikai jelentősége.
Tehát nem azért, mert én most műteni akarok annál a fénynél, nem azért, mert olvasni akarok a fénynél, vagy bármi mást akarok, ugye?
Igen, igen. Tehát ez kimondottan szép legyen. Na most, hogyha arról beszélgettünk, hogy milyen Budapest díszvilágítása, akkor nyilván rövid válaszom az, hogy csodálatos. Tehát kimondottan a Dunapartnak és a világörökségi területnek a díszvilágítása, ugye ez egy turisztikai jelentőségű dolog is, ez egy különösen szép dolog, de attól szép igazából a díszvilágítás, hogy összefügg egy ilyen páratlan építészeti formakincsel, ami szintén egy egyedülálló dolog Budapesten. Ha pedig kimondottan a technológiákról beszélünk, akkor talán a díszvilágítás területe az, ahol a legtöbb technológia találkozik. Tehát mind a színek, mind a vezérelhetőség, mind a különféle fényforrások, ezek mind-mind együtt élnek, és mind-mind ezek a technológiák egymás mellett léteznek. És minden technológia más és más. Inkább talán az, ami a technológiai változást indukálta a díszvilágítás témakörében, az nem is elsősorban például a közvilágításra jellemző lett technológiai fejlődés, hanem inkább az, hogy megváltoztak a trendek. Korábban az volt a jellemző például a díszvilágításokra, hogy a különféle épületeknek vagy objektumoknak a díszvilágítása során az volt a cél, hogy ugyanúgy nézzenek ki ezek az épületek az éjszakában is, az mint ahogy kinéznek nappal.
Őket, igen.
Gyakorlatilag ezt hívják úgy, hogy egyfajta fényárvilágítás. Tehát teljesen, totálisan, úgymond telibelőjük az épületet, és úgy néz ki az épület, mint nappal. Most ehhez képest az utóbbi időben inkább azt terjedt el, talán úgy is lehetne ezt nevezni, bár nincs erre különösebben szakszó, hogy architekturális világítás, amikor úgy próbálunk meg egy épületet díszvilágítani, hogy bizonyos épületszerkezeti elemeket világítunk meg.
Tehát bizonyos részeket emelünk
igen,
ki, nem?
Vagy színeket emelünk ki az épület homlokzatából, és ezzel tulajdonképpen az épületnek vagy az objektumnak az éjszakai képe, az teljesen más lesz, mint amilyen nappal. És innentől ez már egyfajta turisztikai attrakció.
Hát igen, mert amit látok nappal, nem biztos, hogy minden részletre figyelek, de aztán este éjszaka úgy meg tudom világítani, díszvilágítani, hogy az kiugorjon, az szem elé kerüljön.
Bizony, bizony. És hát erre leginkább azt mondom, hogy nem is talán az ilyen kvázi középületeknek, vagy közfunkciónak örvendő épületeknek, vagy tényleg széles körben elfogadott épületeknek a szépségéről szól ez a dolog, hanem ez talán inkább a magánszektor indukálta leginkább az elmúlt időszakban. És egyébként van még egy ilyen speciális dolog, ami talán csak a díszvilágításra jellemző, hogy itt aztán van egy ilyen hát technológiai vagy egy iparági torlódás is, mert például az utóbbi időben egyre több olyan attraktív díszvilágítás van, amikor magát a fényeket, azokat valamilyen projektorral vezérelve juttatják mondjuk az épületeknek a homlokzatára, és ezt adott esetben még például zenével is kísérik, és mondjuk a fényhatásoknak a változása az a zene ütemére együtt történik.
Mert ez a fényfestés, ez most hihetetlenül népszerű dolog lett egyébként. A templomoktól kezdve, nem is tudom, most volt egy vendégem, aki valami brüsszeli sörfőzdében volt, egy 888 éves sörfőzdében, és ott úgy ünnepelt az apátsága a fennállását, hogy fényfestést alkalmaztak ott a templomi mise közben. Tehát hihetetlen variációi vannak annak a dolognak. És hadd kérdezek itt rögtön valamit, láttam egy 2013-as előadását az interneten, talán az volt a cím, hogy se veled, se nélkül led. Szóval a ledek itt ugyanúgy mindenhatóak ebben a fajta fényfestő áradatban, vagy díszvilágítási áradatban, mint egyébként a hétköznapokban?
Hát igen, sőt, hogyha azt nézzük, akkor a ledeknek a díszvilágítási térhódítása, az előbb kezdődött, mint a közvilágítási hódítás, ha úgy vesszük. Erre egyébként azt lehet mondani, hogy Budapesten azért találunk élenjáró példákat is. Például a Szabadsághídnak a ledes díszvilágítása, az azt hiszem 2009-ben került átadásra, és ekkor még azért a közvilágításban ez egyáltalán nem volt egy elterjedt technológia. Tehát a ledeknek az a jellege, hogy egy irányított fénnyel viszonylag hatékonyan tudunk világítani, ez tulajdonképpen a díszvilágítási alkalmazásokat sokkal előbb lehetővé tette.
Mert pont amit mondott, hogy bizonyos részeket kiemelni, akár igen, csak egy figurát, akár csak egy ablakkeretet, bármi mást, egy nagyon igen. erős ledes fényforrás, az nem szórja a fényt, az odavilágít, mint egy reflektor. Gondolom
így van,
én.
Így van. Ugye a Szabadsághídnál ez elsősorban ugye a hídnak az íveinek, a szerkezetének az íveinek a kiemelését szolgálta.
Egyébként, ha most Budapest és díszvilágítás, ezek korszerűnek számít, ha már ezt a 2009-es ledes fejlesztést említett, ezek korszerűnek számítanak, ezek szorulnak most fejlesztésre, cserére?
Azt lehet mondani, hogy ugye amikor cseréről beszélünk, vagy korszerűsítésről, akkor ennek többféle oka lehet. Nyilván egyféle oka lehet az, hogy a díszvilágításban résztvevő, mondjuk fényvetők, hagyományos technológiai fényvetők, ezek hát már mondjuk az élettartamok vége felé közelednek. Nyilván ez karbantartási okokból indukálja a korszerűsítésüket. Nem biztos azonban feltétlenül, hogy technológiai szempontból is azt a látványt mondjuk meg kell adott esetben változtatni. De amennyiben például az energiahatékonyságról beszélünk...
Az is gyakran szóba került, egy város esetében ez komoly dolog, azt föl tudjuk mutatni, nem tudom hány, 10 vagy 100 millió forint a kisebb a villanyszámla.
Igen, talán az energiahatékonyság még inkább lehet ebből a szempontból izgalmas. Most már a LED technológiával eljutottunk odáig, hogy alkalmas olyan teljesítményekkel és olyan hatékonyságokkal, olyan megvilágításokat, olyan díszvilágításokat kialakítani, amelyek egyébként hasonlóak a mostani jellegű díszvilágításokhoz.
Tehát tudunk nagyon helyi megvilágítást is a LED-del, de tudunk klasszikus díszvilágítást is akkor ezek szerint.
Így van. Tehát mindegyik
megoldása mindenféle hatásra alkalmas most már.
Kérdés az persze, hogyha mondjuk nekiállnánk mondjuk a díszvilágításokat például Budapesten korszerűsíteni, és ez abszolút egy kérdésfelvetés, akkor vajon nem-e érdemes majd adott esetben ezeket a díszvilágítási látványokat, a képeket is felülvizsgálni.
Ezt egyébként kell most tervezni? Tervezik ezt? Szükségszerű lenne jobban tervezni? Összehangoltabban?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát amikor nekiállunk áttervezni akár egy közvilágítási funkciót, vagy akár mondjuk egy díszvilágítási funkciót, akkor célszerű lenne először mindig koncepcionálisan átgondolni, hogy hova is akarunk eljutni. Ez különösen igaz akkor, hogyha mondjuk egy budapesti világörökségi látványt vizsgálunk, ahol ugye itt egy egész Dunapartnak, egy viszonylag több kilométer hosszan elnyúló dunaparti sávnak a díszvilágításáról beszélünk. Nyilván ebben nagyon nehéz pontonként beavatkozni, és pontonként koncepciót váltani.
És azért iszonyú komoly dolog ez, mert nem mindegy, hogy honnan nézem, onnan alulról mondjuk, tehát hogy fölnézek arra az épületre, a vízről nézem, a hajókról, ugye 1 millió turista látogat csak hajón, csak Budapest térségébe.
Vagy akár ide. Valamilyen kilátópont.
Vagy a másik oldalról, igen. De nyilván másféle fényforrás, vagy más hatású fényforrásra van szükség.
Igen, egyébként ugyanez igaz a közvilágításnak a megújítására, ugye erről volt is szó korábban a műsor. Ott is gyakorlatilag, amikor akár egy utcának, vagy akár mondjuk egy kisebb területnek a közvilágításáról beszélünk, azt el kell helyezni a városnak a szövetébe, a városnak a szerkezetébe. És annak megfelelően kell a funkciókat és a közvilágítási szinteket meghatározni. Ez tökéletesen igaz a díszvilágításra, még inkább igaz amiatt, hogy a díszvilágítás az nagyon szorosan ahhoz kötődik, amit megvilágítunk. Tehát ha maga az az épület alkalmas, és megérdemli a díszvilágítást, akkor megérdemli azt is, hogy kiemelten foglalkozzunk vele.
Itt volt az egyik adásban dr. Korláth Zoltán, a Csillagászati Egyesület elnöke. Dísz és közvilágítás akkor egy kicsit röviden szóba került, és akkor a városképvédelem, örökségvédelem, nagyon fényszennyezés, nagyon sok minden szóba került. És hát az ő kifejezése volt az a gicsparádé, ami most megjelenik az országban, a városokban, a házakon, külső világításként, akár karácsonykor, akár máskor. Szóval ez az egész kérdés most ezzel a technológiai forradalom, amit a ledek hoztak, se veled, se nélküled, azért ez felerősödött, sokkal több fénnyel találkozik az ember. Hiszen nem kerül olyan sokba, a fenntartása valószínűleg sokkal kisebb, a fogyasztása, többen megengedhetik talán maguknak, most aztán boldog-boldogtalan világít. Tehát nyilván kéne ebben azért nem túlszabályozni, mert a fene se akar egy újabb szabályozót, de szóval valamiféle okos kompromisszummal tervezni az hasznos lehetne bizonyos területeken, önkormányzatoknál, nagyvárosoknál.
A véleményem az, hogy igencsak szükséges volna nem csak a díszvilágítás területén, hanem a világítás területén is szabályzókat életbe léptetni. Kimondottan általában nézve a világításokat, akkor azt lehet mondani, hogy a legnagyobb problémát az jelenti, és tulajdonképpen itt jutunk el a díszvilágításnak is a dolgaihoz, hogy egy nagyon nehezen, jogi környezetben nagyon nehezen megfogható témáról van szó. Addig, amíg például bármilyen más infrastruktúrának a létesítése országos és helyi jogszabályokhoz kötött, addig hát sem az állam, sem pedig a helyi önkormányzatok nem annyira nagyon szeretnének ebben egyelőre állást foglalni, hiszen ez egy teljesen szűz és ismeretlen terület. És igazából talán senki nem akarja fölvállalni ezeknek a szabályozását.
Tehát ebbe belenyúlni, ugye? Épp elég az zaj, azzal sem nagyon boldogulnak, mondjuk.
Hát erre például azt hiszem, hogy szintén szerepelt korábban, vagy említésre került a műsorban a Budapest világítási mesterterv. Ugye ez is tartalmaz néhány díszvilágítási jellegű passzust, nyilván amellett inkább a közvilágításról szól, de ennek is mondjuk a rendeleti erősítését egyelőre nem támogatták magasabb szinten. És nyilván a díszvilágítás esetében meg még inkább nehéz a helyzet, hiszen a díszvilágítás az egyfajta művészi alkotói tevékenység.
Nagyon szubjektív, igen. Mi az, ami szép, mi az, ami jó, mi az, ami zavaró, mi az, ami pont elégséges, pontosan, mi az, ami kevés.
És kimondottan a zavarásnál, hát ott aztán nagyon nehéz megállapítani, hogy akkor meddig tart az alkotói szabadság, és onnantól kezdődik a zavarás.
Azért mondtam az ebben a zajhatást, mert ott a decibelt ugye lehetett annak idején Budapesten sokat, sokat mérték mondjuk a Sziget rendezvények kapcsolatban a különböző zajhatásokat és decibeleket. Tehát a fénynél azért ez, szóval itt még nem tartunk. Fényévekre vagyunk attól, hogy ezt jó, hogy mondjam, rugalmasan lehessen szabályozni.
Hát nem is csak a rugalmas szabályozása, hanem talán pont inkább a kötött szabályozása, hogy ki lesz az, aki majd megmeri mondani, vagy el tudja fogadtatni azt, hogy mondjuk a zavaró fényhatásoknak például hol kell mérni a szintjét, melyik az az objektum, milyen távolságra történjen az a mérés, milyen világítási szintek, igen, kiméri, milyen módszerek alapján, tehát ezt a rendszert még föl lehet építeni.
Valóban zavaró objektumok van, tehát vannak rossz példák is, amiket tudunk említeni?
Mindenképpen lehet egy-két példát említeni, ha mondjuk Budapestről van szó, akkor az Erzsébet téri óriáskeréknek a díszvilágító reflektoraival kapcsolatban volt, hogy felmerült ilyen, és hát ilyen félhivatalosan beszélgettünk is az önkormányzatnak az egyik mondjuk úgy, hogy tagjával vagy munkatársával, és ő említette, hogy igazából jó lenne ezzel kapcsolatban valamilyen szabályozót találni vagy életbe léptetni, mert hogy
van, akinek tetszik, van, akit megzavar.
Hát a környező épületekben lakókat, vagy mondjuk a hotelekben lakókat, őket kimondottan zavarja, hogyha az ablakukon bevilágít valami. Hogy aztán ezt mennyire sikerült utána továbbvinni ezt a gondolkodást, azt én nem tudom, nem követtem utána az eseményeket, de ugye a másik eset pedig, ha már Kollát Zoltánék tevékenységéről volt szó, akkor ugye mit tud tenni az, aki ebben a témában szeretne valamilyen szabályozó jellegű elemekre felhívni a figyelmet. Ők ugye most egy közérdekű bejelentést fogalmaztak meg, például a kaposvári állomásépületnek a díszvilágításával kapcsolatban. Ugye, hogyha esetleg nem ismernék ezt a témát, ott ugye arról van szó, hogy az épület elejébe, az épület előterében olyan talajba süllyesztett fényvetőket létesítettek, amelyek jelentős mértékben az eget világítják. Most ezzel szemben pont a Zselisz területén van Európában is egyedülálló módon az a csillagos égbolt park, amelyet direkt azért látogatnak nagyon sokan, és az a jelentősége, hogy itt még lehet látni a csillagokat. Most minden, amit a környezetében úgymond helytelenül telepítenek, fényszennyező módon telepítenek, ott gyakorlatilag ezt a csillagos égbolt hatást ezt ezennel rongálja, tehát ezzel. Valamit mindenképpen kezdeni kell. Most annak ellenére, hogy ők is vizsgálgattak többféle szabályt, hogy hogyan lehetne ennek a dolognak elébe menni, vagy hogyan lehetne ezt egy picikét visszaszorítani, kezelni. Nagyon más lehetőséget ők se tudtak ezzel kezdeni, mint hogy közérdekű bejelentéssel éltek ebben a témában. Aztán majd meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége.
Érdekes terület ez. Nagyon szépen köszönöm. A jövő héten ugye az Óbudai Egyetemen lett konferencia, ott hasonló témában lesz majd előadás, mert ez egy nyilvános publikus lehetőség.
Azt hiszem, hogy a téma, ha nem is elsősorban kimondottam például díszvilágítás és zavaró fényhatás lesz, hiszen alkalmazásról lesz elsősorban szó a LED konferencián. Mindenképpen ezek a dolgok, ezek a jelenségek, ezek mindig szóba szoktak kerülni. Tehát azt lehet mondani, hogy a szakmát, ezek a jelenségek, ezek kifejezetten izgatják. És amikor alkalmazásról beszélünk, akkor a negatív példák, azok nagyon gyakran előkerülnek a konferencián, nagyon gyakran ismertetése is kerülnek, és megvitatásra is kerülnek.
Jó, hát ez az is jó, mert a publikum is tud ebből tanulni, és ezeket a hibákat mondjuk már más önkormányzatok, más települések vezetői, más beruházók nem követik el. Nagyon szépen köszönöm, a díszvilágításról beszélgettünk Szőke Tamással, a Tungsram Schrader értékesítési igazgatójával. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.